és bármikor. Ez a Kontemplatívok második évadának 13. epizódja. Két torz istenképet említenék még a végére. Az egyiknek adjuk azt a nevet, hogy a távoli istenség, akit az emberi személy úgy él meg, hogy véghetetlen messzeségben van, elérhetetlen messzeségben. Létezik valahol, de igazából elérhetetlen. Nem nagyon ad magáról hírt, nem küld ajándékokat, nem nyúl bele az emberi személy életének az eseményeibe. Olyan, minthogyha némán és inaktívan valahol a messzeségben lenne, létező módon ugyan, de elérhetetlenül. Semmilyen kapcsolódási lehetőség nincs vele. Döbbenetes megtapasztalni azt, hogy igen, valakikben élhet egy ilyen fajta istenkép, és itt nyilván ennek a mélyében milyen sokszor szintúgy ott lehetnek azok a gyermekkori tapasztalatok, amennyiben a gyermek nagyon szerette volna, hogy egy általa szeretett személy jelen legyen, de valamilyen oknál fogva nem volt jelen. Létezett, de valahol a messzeségben, a távolságban elérhetetlenül. Itt is látjuk, hogy ezek mennyire össze tudnak függni. És aki ezen az istenképén dolgozni akar, annak nyilván újra csak az élettörténetével is szembe kell néznie, másrészt pedig meg kell majd tapasztalnia azt az Istent, aki egészen elképesztően közel van, és a távolságérzetről pedig kiderül, hogy nem más az, mint egy illúzió csupán. Hasonlít ez a távoli istenkép az úgynevezett deizmusnak az istenképére, amely valahogy arról szól, hogy az Isten egy olyan alkotó, egy olyan teremtő, aki létrehozta ugyan a világot, de aztán azt magára hagyta, hogy menjen előre a maga útján. Az alkotó nem nyúl bele a világnak a működésébe, mint egy jó órásmester megalkotta az órát, felhúzta azt, és elindította, hogy az menjen automatikus módon a maga útján. A gép forog, az alkotó pihen. Ismerjük jól a Madácsi mondatot. Tehát körülbelül valami hasonló van abban az emberi személyben, aki az Istent ilyenfajta távoli létezőnek éli meg. Az Isten elindította az életünket, elindította a világunkat, de utána már nem foglalkozik többé velünk, és igazából elérhetetlen. Sokaknak mind saját életük eseményei, mind a világban történő események kapcsán ilyen istenképük lehet, és ilyen gondolatok és érzelmek lehetnek bennük. Aztán az utolsó istenkép, amit most megközelítenénk, az pedig egy nagyon érdekesen hangzó, és kicsit így az istenképi spektrumnak a másik szélsőségén található elképzelés, amit én úgy hívok, hogy a felelőtlenül szerető istenség. Ez itt most tényleg érdekes, hogy a szerető Istenről szól, de annak egy szintúgy eltorzult, szélsőséges formájáról. Arról szól a felelőtlenül szerető Isten kép, hogy valaki azt hiszi, azt gondolja és azt érzi, hogy Isten őt feltételek nélkül szereti, és eddig még teljesen igaza van, bármit tegyen is, bármilyen is legyen ő, akkor is szeretve lesz, még itt is igaza van, de ebből számára az a konklúzió fakad, hogy akkor gyakorlatilag az ő életében semmilyen változtatási stratégiára szükség nincsen. Mivel Isten őt szereti úgy, ahogy van, ezért az emberi személynek nem kell megváltoznia. Pontosan csinálhat mindent úgy, ahogyan ebben a pillanatban azt szeretné csinálni. És látjátok, mennyire érdekes, hogy itt Isten ingyenes szeretetének a témaköre, mint egy ilyen alibi jön be, vagy mondjuk így kicsit pontosabban fogalmazva, egy védekezési stratégia a változás ellen, a változásnak a kiküszöbölésére. Mert sokszor elmondtuk már, hogy az emberi személy legnagyobb félelme a változás, a fejlődés, hiszen a fejlődés az fájdalmas, és szeretnénk megvédeni magunkat ettől a fájdalomtól. És a fejlődés fájdalmának a lecsillapítására sok-sok eszközünk lehet. A torz istenképek is belejönnek ebbe, a haragvó istenkép is, a többi, amelyek kapcsán úgy elmondtuk, hogy ezzel nem kell intimitást megélnünk, és hogyha nem élünk meg intimitást, akkor a fejlődés alól is letilthatjuk magunkat, tehát akkor fájdalmat sem kell átélnünk. De valahogy a felelőtlenül szerető istenkép is hasonlóan működik. Valaki úgy védi meg magát a fejlődés fájdalmától, hogy azt mondja, hogy Isten feltételek nélkül szeret engem, és akkor is szeret, ha bármit csinálok, és mondom, eddig még igaza van, de ebből azt a vég következtetés szűri le, hogy akkor nem is kell fejlődnöm, nem is kell gyógyulnom, nem is kell megváltoznom. Érdekes egy ilyen visszaélés ez a szerető istenképpel. És így az az emberi személy, aki egy ilyen istenképet hordoz magában, Istenből egy ilyen soft, egy ilyen túlságosan puha istenkét csinál. Aki olyan, hogy igazából abszolút ölbetett kézzel végig tudja nézni azt, hogy mi tönkretesszük magunkat. És ezért hívom őt felelőtlenül szerető istenségnek. Mert szereti az embert, de nem tesz érte semmit. Nem ösztönzi őt a fejlődésre, nem tesz meg mindent azért, hogy az emberi személy gyógyuljon, hanem egyszerűen fotelból ölbetett kézzel nézi akár azt, hogy az emberi személy szépen tönkreteszi magát és tönkretesz másokat. És ide jönne be egyébként a Bibliában oly sokszor megjelenő harag kifejezés, hogy Istennek a haragja, és amelyről már nyilván elmondtuk, hogy igen, sajnos lehet ezt olykor nagyon negatívan is érteni, de van ennek egy pozitív vetülete is, ha az isteni haragot idézőjelben és egy ilyen szimbolikus módon nem mint dühöt és nem mint agressziót értelmezzük, hanem Istennek ezt a felelős szeretetét látjuk benne, azaz az idézőjeles isteni harag, az csupán annyit jelent, hogy Isten nem nézi ölbetett kézzel azt, hogy én mondjuk tönkre tegyem magam, hanem a maga módján közbe fog lépni, dinamikusan cselekedni fog, én persze ezt mindig eltaszíthatom magamtól, de Isten nem fogja lakónikus nyugalommal nézni azt, hogy én tönkre tegyem magam és tönkre tegyek másokat, hanem közbelép. És ez az ő szerető közbelépése tűnhet úgy az emberi személy számára első blikre, hogy ez úgy néz ki, mintha Isten rám haragudna. Pedig egyáltalán nem így van. Csak az a dinamikus közbelépés, az számomra úgy tűnhet első pillanatban, mintha itt valami haragról lenne szó, pedig igazából a felelős szeretetről van szó. Arról a szeretetről, amely azt akarja, hogy az emberi személy fejlődjön és gyógyuljon. Mert ez a szeretetnek a természete. Hogy egyben szeretve vagyunk úgy, ahogy vagyunk, és ez párhuzamosan együtt van a fejlődésre való meghívással. Tehát, hogy Isten szeretetének ez a két dimenziója van, hogy tényleg úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, de annyira szeret bennünket, hogy közben nem is akarja, hogy ugyanolyanok maradjunk, mint amilyenek most vagyunk. Mert tudja Isten, ami teremtünk, hogy mennyi döbbenetesen sok kihasználatlan potenciál, lehetőség van még bennünk, mennyi mindent megvalósíthatunk még magunkban és az életünkben, milyen sok mindenben fejleszthetjük még a képességeinket és karizmáinkat, és milyen sok mindenben kell gyógyulnunk és fejlődnünk, ez is a szeretetnek a dimenziója, hogy Isten ezt a mi fejlődésünket akarja, és azon van, hogy ez megtörténjen, de közben a fejlődésünket nem teszi az ő szeretetének a feltételévé. Tehát nem mondja azt, mint a teljesítményváró istenkép, hogy akkor szeretlek, ha fejlődsz. Nem, szeretve vagy ebben a pillanatban úgy, ahogy vagy, és pontosan ezzel párhuzamosan jön a fejlődésre való meghívás. És itt azon nagyon nagy érdekes dolog, hogy amikor valaki tényleg megtapasztalja az isteni szeretetnek az ingyenességét, az nem fogja azt mondani, hogy jó, köszönöm szépen, nekem ennyi elég, és nem akarok tovább fejlődni. Az, akit elér egyszer az ingyenes szeretet tapasztalata, akit elér egyszer az Istennel való meghitségnek a tapasztalata, az pontosan képessé válik arra, hogy fejlődjön, hogy gyógyuljon, hogy tegye a lépéseket a fejlődés útján nap mint nap. Tehát az a valaki, aki azt állítja, hogy mivel Isten engem feltételek nélkül szeret, ezért nekem nem kell megváltoznom, ott megint csak félő, hogy az a valaki tényleg megtapasztalta-e Isten ingyenes szeretetét, vagy ez számára, ahogy említettük, nem más, mint egy nagyszerű védekezési eszköz, egy védekezési stratégia, hogy az illető letilthassa magát a fejlődésnek a meghívásáról, és emiatt megvédhesse magát a fejlődés fájdalmától. Tehát aki valóban megtapasztalta az ingyenes szeretetet, annak egész egyszerűen ez nem is lesz kérdés, hogy kell-e fejlődni, mert akarni fog fejlődni, mert számára ez egy benső kiáradás lesz, hogy igen, szeretném tenni a lépéseket, mert Istent még jobban megismerni, önmagamat még jobban megismerni, a szeretetben fejlődni, az egy végtelen út, és mindig lehet benne újabb lépéseket tenni. Tehát aki tényleg megtapasztalta azt, hogy feltételek nélkül szeretve van úgy, ahogy van, annak az lesz a következménye, hogy tenni fogja szépen a lépéseket a fejlődés útján, és nem fog az ingyenes szeretettel visszaélni, mondván, hogy hát akkor nekem már nem is kell fejlődni, és azt csinálok, amit akarok. Aki ezt mondja, az nem valószínű, hogy valóban megtapasztalta az ingyenességet és a meghitt szeretetet. Ez a felelőtlenül szerető istenképnek volt így tehát a leírása, mennyire érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ilyen is van. És mondom, folytathatnám még a torz istenképeknek a leírását. Rengeteg alkategóriája lenne még ezeknek a nagy fő kategóriáknak, amiket itt eddig elmondtam. De azt hiszem, talán jobb ennél a pontnál most megállni, mert talán mindnyájan értjük és érezzük, hogy miről is van szó. Értjük és érezzük, hogy a torz istenképek hogyan keletkeznek, hogyan nyilvánulnak meg, látjuk ezeknek a nagy vonalait, aztán utána ugye mindenképpen következik az egyéni munka. Tehát, hogy ezekben az istenképekben, amiket most felsoroltunk, megfigyeljük, meglátjuk, hogy ránk éppen mi jellemző, hogy ezekből az istenképekből milyen dimenzió jellemző éppen ránk, és ugye tudjuk, hogy akár mindegyikből is jellemző lehet ránk valami kisebb-nagyobb mértékben, hogy milyen ilyen konglomerátum van bennünk a negatív istenképet illetőleg, az mindenkinek egy egyéni munkája, hogy önmagában fölfedezze. De ha fölfedezzük, akkor ezt ugye szavakba öntjük, formákba öntjük, kimondjuk, tudvá, hogy szabad kimondani, szabad ennek hangot adni, szabad ezt elmesélni, pontosan azért, hogy le tudjuk építeni magunkból ezeket a torzulásokat, és szépen lassan teret adjunk a valósághű, tiszta, pozitív istenképnek, amelynek az elemzésébe hamarosan belevágnék. De még előtte tegyünk egy kis kitérőt, és egész egyszerűen csak egy kérdést vizsgáljunk meg, ilyen érdekes kérdést vagy jelenséget nézzünk meg, amelyben valahogy az van, hogy úgy tűnik, hogy azért mindezek ellenére valakik mégis nagyon szeretnek kardoskodni a torz istenkép mellett. És annyira érdekes, hogy megtörténhet az, hogy valaki azt mondja, hogy igen, minden szép és jó, de azért ne képzeljük el az Istent olyan túlságosan egyszerűen, hogy ő csupán a szeretet. Hát mennyire leegyszerűsítő lenne. Ő benne igenis ott van az emberi módon értelmezett harag, a düh, a büntetés. Isten jól teszi, hogy bennünket néha megbüntet, jól teszi, hogy elvárja tőlünk a tökéletességet, jól teszi, hogy teljesítményhez fűzi a szeretetét, jól teszi, hogy dühös ránk és agresszív velünk néha, mert hát mi emberek olyan gyarlók vagyunk, hogy minden verés ránk fér. és érdekes lehet megállapítani azt, hogy vajon mi lehet abban a személyben, aki mégiscsak kardoskodik a torz istenkép mellett, és azt mondja, hogy igen, Isten ilyen, és én ilyen Istenben akarok hinni. Fölmerült bennem is sokszor ez a kérdés, hogy vajon ez az üzenet egyesek számára miért nem fölszabadító üzenet. És aztán végül leszűrődött nekem az a konklúzió, aminek már többször hangot adtam itt az elmúlt epizódokban, de most olyan jó lenne ezt úgy még egyszer összefoglalva kimondani. Hogy az egésznek a végkicsengése az, hogyha megvizsgáljuk jobban, hogy a negatív istenkép, a torz istenkép nyilván nagyon sokaknak biztonságos. Miért is biztonságos ez az istenkép? Ahogy már említettük, mert nem kell vele intimitást megélni. Az intimitás, a meghittség az egyben az emberi személy legnagyobb, legmélyebb vágya, és egyben olykor a legnagyobb félelme is. Azért, mert kizárólag a meghittség az életünkben az a tényező, amely képes kinyilatkoztatni bennünk mindazt, amivel nem szeretnénk találkozni. A meghittség az, amely föltárja a sötét oldalunkat, a gyógyulatlan oldalunkat, mindazt, amit eltolunk magunktól, mindazt, amit szőnyeg alá söprünk, mindazt, amit lefolytunk, emlékeinkben, érzelmeinkben, gondolatainkban egyaránt. És akkor nyilván valahogy itt már minden érthetővé válik. A szerető Isten, az közel jön. A szerető Istennel meghittséget kell megélnem. És ez a kell megint egy idézőjeles kell, nem azért, mert ez egy parancs, hanem mert egyszerűen ez a szeretetnek és a közelségnek a természete. És hogyha Isten közel jön hozzám, hogyha vele elkezdek megélni egy meghittséget, akkor az már is megnyomhatja az én legérzékenyebb pontjaimat, az én piros gombjaimat, és ott fölszakadhat belőlem minden félelem, minden fájdalom, amit az élettörténetem, a szerzett tapasztalataim, stb. Miatt magamban hordozok, és amelyek nincsenek még meggyógyulva, és nincsenek még feldolgozva. Mert ha fel lennének dolgozva, akkor ugyan szomorúsággal, vagy akár valamilyen mértékű fájdalommal gondolhatok vissza azokra az emlékekre, azokra az érzésekre, de már a békémet elvenni nem fogják, mert ez jelenti az érzelmeinknek a feldolgozása. Eszembe jut valami, jön egy érzelmi reakció, de az már nem szélsőséges, az már nem megy a szélső értékeken túlra, hanem szelíden van bennem jelen. Egy ilyen elviselhető, elhordozható fájdalom már szelidül. És ezt tudjuk, hogy gyakorlatilag szinte a lelki békével van már párhuzamban. A szerető Istenhez való meghitt kapcsolódás tehát megmutatja bennem mindezeket a még gyógyulásra váró részeket, és tudjuk, hogy ez a gyógyulásnak az első lépései. Ez a legfontosabb pont, ahol el kell indulnunk, hogy azokat elkezdjük érezni, azok elkezdenek fölszínre jönni, mert tudjuk, hogy csak az gyógyul, ami fölszínre jön. De hogyha itt ennél a pontnál túlságosan megijedünk, ha ez túlságosan fáj, és hogyha végső soron emiatt úgy döntünk, hogy inkább olyan stratégiát szeretnénk alkalmazni, amely ezeket a negatív érzelmeket, gondolatokat, fájdalmakat újra csak lenyomja, és nem akarunk velük szembenézni, akkor valahogy tudat alatt bekapcsol bennünk az a mechanizmus, hogy mégiscsak inkább szeretünk a torz istenképpel együtt élni, mert a torz istenképben nincs meghittség, és ha abban nincs meghittség, akkor nekem se kell szembenézni az életemnek a legérzékenyebb pontjaival. Ergo, a haragvó Istennel biztonságos együtt élni, az engesztelendő, teljesítményváró, stb. Istenséggel biztonságos együtt élni, mert nem kavar fel a vele való meghittség. A haragvó Istennel könnyebb, mondjuk így. És egyébként azért is könnyebb, mert kiszámítható. Ha betartottad a szabályt, akkor jó vagy előtte. Ha nem tartottad be, akkor nem vagy jó előtte. Ez olyan kiszámítható, ez olyan logikus, ez olyan emberléptékű. Könnyen lehet ezáltal elsajátítani egyfajta idézőjelben vett lelki békét, amely meggyőződésem szerint nem az igazi mélységes, krisztusi lelki béke, hanem inkább egy olcsó lelkiismeret lenyugtatás, mondjuk így, amennyiben az emberi személy úgy érzi, hogy Istennel egy kiszámítható kapcsolatban él. Megtettem, amit meg kellett tennem, betartottam a szabályt, minden rendben van vele. És ez a fölszínen együtt járhat egy ilyen lelkiismereti nyugalommal, ami a mélyben egyáltalán nem az, hiszen valahol ott a lelkünk legmélye mégiscsak lázadozik ez ellen. A lelkünk legmélye mégiscsak igényelné a meghittséget, de azt ugye elhallgattatjuk, és inkább megelégszünk a fölszínen úszkáló ilyen lelkiismereti kis nyugalomkával, ilyen könnyű lelki békével, ami abból fakad, hogy a torz Istennel, a távoli Istennel, a szeretet megvonó Istennel azért mégiscsak egyfajta ilyen kapcsolódást élünk meg, amennyiben tudom, hogy közöttünk minden rendben van, hiszen betartottam a szabályt. És hát meg lehet tanulni, békében együtt élni egy ilyen fajta torz istenképpel. Be lehet rendezkedni egy békés együttélésre. Nem boldogságra, nem meghittségre, nem szeretetre rendezkedünk be vele, de egy békés együttélésre. Tudjuk a határokat, tudjuk, hogy az Istennek mikor veszik el a türelme, hol van az a határ, és azonnak a határnak a belső oldalára már nem megyünk, megpróbálunk rajta kívül maradni. És le lehet élni így egy életet. Ahogy például egy agresszív szülővel. Tudjuk, hogy hol a határ, tudjuk, hogy ő melyik pontnál fogja elveszíteni a türelmét, mikor válik agresszívvá, így az egész családi rendszer ezt már úgy valahogy megszokta, mindenki tudja a stratégiát, megpróbáljuk elérni azt, hogy az a valaki ne legyen dühös, vagy ne törjön fel belőle az agresszió. Tudjuk, hogy ez mikor történik meg, mi tehát próbálunk a határon belül maradni, és reménykedni abban, hogy nem lesz nagy baj. Ez az Istennel való kapcsolatban is tökéletesen megtörténhet. Mondom, a torz istenképpel átitatott úgynevezett Isten kapcsolatban történhet ez meg, amennyiben jó ez így, mondhatják egyesek. Jó nekünk így vele élni, nincs béke, nincs boldogság, nincs öröm, de van egy ilyen felszínes békés együttélés, működik úgymond az élet, nem kell ebben sokat gondolkodni, ez az egész kiszámítható, és a spirituális lottófőnyeremény pedig az, hogy nem kell szembenéznem önmagammal. Nem kell szembenéznem az érzékeny pontjaimmal, és ellavírozhatok az élettengerének poros ország útján, ahogy ezt szokták mondani. Ezért merem azt így kimondani, hogy a torz istenkép kényelmes, biztonságos, kiszámítható, könnyű. És ezért nem áll meg az a kritika sem, amiben valaki azt mondja, hogy amikor a szerető istenképet tanítjuk, hát akkor ott Istent ezzel leértékeljük, és egy ilyen túlságosan könnyű istenséget tanítunk, akivel hát mennyire könnyű együtt élni. Nem igaz. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy a szerető Istennel együtt élni sokkal, de sokkal nehezebb. Sokkal, de sokkal több konfliktus van olykor benne. Sokkal, de sokkal több kiszámíthatatlanság. A torz istenképpel könnyű együtt élni. A haragvó Istennel kiszámítható az élet. Csak tudnom kell, hogy hol a határ. Csak be kell tartanom a szabályt. És nem kell itt vesződni kapcsolattal, meg érzelmekkel, meg intimitással, meg önismerettel, meg ez az egész ilyen történettel nem kell vesződni. Csak meg kell tartani a határokat, és kész. Na hát, ha valami, akkor ez úgymond könnyű. Ez megy fogösszeszorítva, ez megy izomból. Ez tényleg egyszerű. Nincs benne boldogság, nincs benne öröm, de egy egyszerűen megvalósítható lelki békének, vagy ilyen lelkiismeret lenyugtatásnak lehet ez az eszköze. A negatív istenkép tökéletes védelem az intimitástól, mert az intimitás megmutatja a sötét oldalunkat. Mégis az intimitásra vágyunk a legeslegjobban az életünkben. Ez a legmélyebb vágyunk, a meghittség. És hát ez a bizonyos meghittségre irányuló vágyunk nyilván a szerető Istennel tud megvalósulni, és betöltettetést nyerni. És a szerető Istennel, akire majd mindjárt rátérünk, na az ő vele való élet és az ő vele való kapcsolat az igazán nehéz. A szerető Istennel kihívások vannak, valódi kihívások. És ez pontosan a szeretetnek a mélységéből és a meghittségből fakad. Pontosan azért nehéz ő vele, mert ő bejön az intim zónán belülre. És mivel megengedem vele a meghittséget, ezért az ő jelenlétében, az ő szeretetében, az ő fényében, az ő közelségében látom magamban mindazt, amit nem szeretnék meglátni. Ezért a szerető Istennel való kapcsolat, a szerető Isten képpel való együttélés, az kihívásokkal jár. Állandó szembesüléssel jár önmagammal. Állandó tisztulással jár, állandó fejlődéssel jár. És hát a szerető Istennel való kapcsolat az olyan, hogy az élő és dinamikus. Nem az a kérdés benne, hogy betartottam-e a szabályt, vagy nem tartottam be a szabályt. A feltételek nélküliség, az ingyenességnek a világában mindezek a kérdések, hogy betartottad, nem tartottad, hol a határ, határon belül vagyok, vagy kívül vagyok, stb., mindezek már értelmüket vesztik. Itt már nem ez a kérdés. Itt egyszerűen az a kérdés, hogy hogyan próbálom ezt a kapcsolatot, ezt a szeretetet, ezt a kommunikációt nap mint nap, óráról órára, pillanatról pillanatra a jelenben megélni. És látjátok, na ebben van aztán az igazi emberi fölkavarodottság, mert itt elvesztjük a biztos pontjainkat, elvesztjük a talajt a lábunk alól. Hát ha nem az a kérdés, hogy betartottam a vallási erkölcsi szabályt, vagy nem, hogy ez méri le az Istennel való kapcsolatomnak a mélységét, ha nem ez a mérce, ha innentől kezdve nem az a mérőeszköz, hogy betartottam a szabályt, vagy nem tartottam be, hanem az, hogy mennyire próbálok megmaradni az ő szeretetében. Hogyan élem meg az intimitást? Tehát bejön ez az összes érzékeny kérdés, amelyek már nem ezek az anyagi jellegű kérdések, ezek az eldologiasított kérdések, hogy betartottam, vagy nem tartottam be, vagy hol a határ, hanem egész egyszerűen itt már egy más logikai világ van. A kapcsolatnak a világa. Az érzelmi meghittségnek a világa, és az ingyenességnek, és a feltételek nélküliségnek a világa, ahol mondom, elvesztjük a biztos pontjainkat. Honnan tudom itt, hogy Isten előtt jó vagyok, vagy nem vagyok jó? És hát itt jön be pontosan a forradalmi tapasztalat, hogy ő neki én jó vagyok úgy, ahogy vagyok, itt és most ebben a pillanatban. Szeret úgy, ahogy vagyok, itt és most ebben a pillanatban, de ezzel párhuzamosan pedig hív a fejlődésre, hív a változásra. Azon van, hogy fejlődjek a vele való kapcsolatban, és emiatt ebben a dinamikus kapcsolatban a szerető Istennel rugalmasnak kell lennem. Tehát a haragvó istenséggel nem kell megtanulnom a rugalmasságot. Ott az van, hogy tudom, hogy hol a határ. Betartottam a szabályt, kész. Ez izomból fog összeszorítva működik. De az élő szerető Istennel rugalmasságra vagyok meghívva. Azt kell valahogy megtanulnom, ami nagyon-nagyon nehéz. Mert ezzel az Istennel egy nap valami működik, másnap az már nem működik. Ez az Isten egyik nap még arra hív, hogy ezt csináljam, másik nap pedig már egy másfajta hívása van. Egyik nap még működik egyfajta kommunikációs vagy imamód vele, másik nap már úgy tűnik, mint hogyha másra hívna. Micsoda? Tényleg az Istennel, a szerető Istennel ilyen dinamika van? Igen, olyan dinamika, mint egy jól működő, élő és emberi szeretet energiáktól sugárzó emberi szeretet kapcsolatban is ugyanilyen. Hogy van az egésznek egy nagy stabilitása, van az egésznek egy békéje, de benne a kapcsolaton belül van egy ilyen állandó tánc, egy ilyen állandó dinamizmus, egy ilyen állandó játék, a szeretetnek és a fejlődésnek a millióiében. És ez nagyon-nagyon nem biztonságos annak, aki a felszínes biztonságot keresi, aki állandóan a fogódzókat, a biztos pontokat keresi. Mert azokat itt el kell engednünk, mint minden egyes hiteles szeretet kapcsolatban, emberi szeretet kapcsolatban is. Meg kell nyílnunk arra, hogy rugalmasak legyünk. Hogy nem csak nekünk lehet igazunk, hogy nem csak az a jó, ahogy éppen mi gondoljuk, hanem átengedni magunkat a tánc partnerünknek, amennyiben ő tudja a lépéseket, és itt Isten a nagybetűs táncpartner, aki tudja, hogy merre vezet bennünket, de itt olykor csak hagyni kell, hogy ő vezessen, és ez a tánc, ez egy dinamikus dolog. Ez fölkavaró lehet, mondom azok számára, akik nagyon szeretnének így lecövekelni ilyen biztos pontoknál. A szerető Istennel való élő és dinamikus kapcsolat rugalmasságot igényel, állandó megnyílási készséget a változásra, a fejlődésre, állandó átgondolását annak, hogy a jelen pillanatban most éppen mit kell tennem a vele való kapcsolat elmélyítésének, a szeretet megélésének az érdekében. Ez úgy tűnik, hogy a szerető Istennel így működik. Egyáltalán nem könnyű. Mégis ez az egyedül boldogító. Tehát ebben a dinamikus kapcsolatban Istennel, amelyben ő tényleg úgy tűnik, mintha azt énekelné nekünk, hogy én mellettem elaludni nem lehet. Tehát, hogy tényleg ez a kapcsolat egy élő és dinamikus, vibráló valami. Bármennyire kihívásokkal jár, bármennyire állandó szembesüléssel jár ez saját magunkkal. Na ebben van a boldogság, az az igazi, ami nem a fegyverszünet, ami nem az ellavírozgatás a látszat békében, nem az olcsó lelkiismeret megnyugtatás, hanem a valódi mély benső boldogság, hogy ott bennünk, a szerető Istennek a jelenlétében, ott a lelkünk mélyén ott van ennek a békének és boldogságnak a forrása, ami mivel megéljük az intimitást, már elérhetővé válik számunkra. Na ebben van a mély öröm, a valódi mély béke, ebben van a meghittségnek a megvalósulása és beteljesedése. Ebben van mindaz, amire az emberi szív vágyakozik úgy igazán. Egyáltalán nem könnyű. Tisztulással jár, szenvedéssel jár olykor, de ha valami megéri, ha valamiben van béke, és ha valamiben van igazi boldogság, akkor az a szerető Istennel való együttélés. És így kanyarodjunk rá akkor arra, hogy ki ez és kik ezek, akiket a szerető Istennek, Szent Háromságnak hívunk. Akivel, akikkel a kapcsolat, mondom, olykor felkavaró és dinamikusan létező, mégis a legmélyebb meghittséggel, boldogsággal és örömmel jár együtt. Ki ő, és kik ők, és hogyan lehet akkor velük a kapcsolatot építeni? Azaz, és akkor itt jön a nagy kérdésünk, hogyan lehet egyre inkább az Isten képünket úgy tisztítani, hogy az a kép a szerető Istennek a képét mutassa bennünk, hogy egyre inkább ez a kép legyen bennünk értelmileg és érzelmileg, hogy ez által az erre fölépített kapcsolatunk ővele, ővelük már biztos alapra építődjék, és ezáltal a kapcsolat valóban működjön. Mielőtt tehát rátérnénk arra, hogy ránézzünk a szerető Isten képre, és hogy elkezdjük egy kicsit mélyebben elemezni azt, hogy milyen is az Isten arca a valóságban. Ehhez először zárjuk le a torz Isten képekről szóló részt két verssel. És ezekhez a versekhez én semmilyen kommentárt nem fűznék. Gyönyörűen benne foglaltatik ebben a két költeményben mindaz, amiről eddig beszéltünk, nagyszerű, szimbolikus költői formában. Hiszem ez a két vers méltó lezárása lehet mindannak, amiről eddig beszéltünk, és gyönyörű módon jelenik meg az a gondolatsor amelyet ezidáig próbáltam nektek kifejteni az istenképek kapcsán. Hát fogadjátok ezt a két verset szeretettel. Az első, Babits Mihály, Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóján zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharszunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem, az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Én ezt a verset nyilván nem tudom olyan szépen elmondani, mint például Mezei Mária, kiváló színművészünk, aki súlyos tüdőbetegségével küzdve, és sok-sok év kihagyása és hallgatása után még halál előtt utoljára kiállt a színpadra, és ott ezt a verset mondta el. Ennek a alkalomnak megvan a tévé fölvétele, amelyet ide linkelnék nektek a leírás alá. Nézzétek meg, mert az előadás módból nagyon átjön mindannak az igazsága, ami a versben és az istenképekkel kapcsolatos témánkban foglaltatik. És a következő versünk pedig koszorús költőnknek, Lackfi Jánosnak a verse. Címe: Zsoltár képeslap a töredelemről. Most tisztára engem, Uram, intelligens mosóporottal, és fertelmes zegzugaimból súrolt ki a vétkeket. Csaló vagyok, hiú és szeretetlen, apró cseprő bűnök széllökéseit fogom vitorlámba, hajóm tés tova szédeleg, akár rovarirtóval lefújt bogár. Kásás szittyóban toporgok a te szép fényes ösvényed helyett, és Uram, még pici dobócsillag, surrogó zigóta voltam, már megárnyékozott a bűn engemet. Mert igazából a bűn nem más, mint nem veled lét, mint nem időzni azzal, aki szeret. Szikkasztani téged szeretetlenségemmel, megvonni tőled jelenlétemet, miközben te sosem vonod meg tőlem magadat. Ott állsz minden zsákutcám végén, de nem gáncsolsz ki, nem papolsz nekem, és nem is nézel rám bánatos boci szemekkel, mint egy szemrehányó anya, hogy hát hogy tehetem én ezt veled, hát van nekem szívem, hát véredet adtad, hát vigyáztál rám minden utamon, hát tanítattál, ruháztál, mint a divat szalonok liliomait, s lám én, anya szomorító, atya szomorító, én mégis és mégse, bezzeg, de tudnál ujjal mutogatni, hogy Szent Ferenc így, Szent Erzsébet amúgy, a te rendes gyerekeid, fehér báránykáid. Rájöttem, Uram, hogy ezt a szemrehányó néni bácsit én gyúrtam össze magamnak. Szomszédokból, dadusokból, tanárnénikből, hordó szónokokból, Nem sok között van hozzá. A féle aranyborjú ez is, össze kell törnöm, hogy mögötte megpillancsalak. Mert valójában, uram, te vagy az én egyetlen szurkolóm, már üres a stadion, mindenki azt elemzi, a forma időzítéssel volt-e baj, vagy csak ennyi volt bennem, semmi több. Tehetségesnek látszottam pedig eleinte, de mindegy, a fontos versenyt elbuktam, majd jön helyemre más. Te viszont, uram, bőszen lobogtatod üdvösséged örömét, fújod a tülköket, püfölöd a dobot, mert bízol bennem akkor is, mikor már nem sok bíznivalóm maradt magamban. Mini szivárványt biggyeztesz az égre, azzal üzensz, hullám karton táblát tartasz magasba, rajta filccollal ügyetlen felirat, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És alig várod, hogy kifordított véres szívem, ez a valószínűtlen lepke végre megpihenjen válladon, és kedves lesz a te színed előtt az én áldozatom. Hát ezzel vágjunk bele a szerető istenképnek az elemzésébe. És mindezt egy nagy összefoglalással szeretném kezdeni, amelynek a részleteibe a következő epizódokban majd úgy is szépen lassan belemegyünk. De ez a nagy összefoglalás, amely átvezet bennünket az előző témából az újba, ez talán már most összefoglalja nekünk ennek az egész szerető istenkép témának a lényegét. Tehát egy kísérletet teszünk a pozitív istenkép összefoglalására, mert nyilván ezt végtelenül sokféleképpen lehetne kifejezni. Én most erre egy kísérletet teszek, és nyilván a tükrünk, a szűrőnk, amin keresztül ránézünk erre a témára, az továbbra is Jézus kinyilatkoztatása az ő életén, az ő arcán keresztül nézünk rá arra, hogy milyen lehet az az Isten, aki Jézuson keresztül föltárta nekünk saját magát. Általánosságban elmondható tehát, hogy amennyire megbetegítő lehet egy negatív istenkép, ugyanannyira gyógyító lehet egy pozitív istenkép. Nézzük meg, milyen lehet ez a bizonyos pozitív, evangéliumi szerető istenkép. Nagyon röviden, nagyon lényegre törően, mint egy ilyen próbálkozás. Nézzünk erre rá. Isten a szeretet. Ez az ő definíciója. Azaz nem tud nem szeretet lenni. Minden tettét, szavát és hozzáállását a szeretet motiválja. Ha Isten végtelen, akkor a szeretete is végtelen, határtalan, feltételek nélküli. Ez jelenik meg példabeszéd szinten a tékozló fiú történetében, valamint valóságos bizonyíték szinten Jézus kereszt halálában és feltámadásában. Isten feltételek nélkül és ingyenesen szeret. A szeretetéért és elfogadásáért nem kell megharcolni, nem kell kiérdemelni, csupán elfogadni. Nem a teljesítmény alapján szeret. Az én hozzávaló viszonyulásom és erkölcseim nem változtatnak az ő szeretetén. Isten szeretete nem tud csökkenni és nem tud növekedni. Számára nem a bűnös vagyok, hanem a szeretett, ott két tével a végén. Nem a bűnök érdeklik őt elsősorban, hanem a személy, aki a bűnnel magának tesz rosszat. Ezért Isten megtesz mindent, hogy az emberi személy ne tegye tönkre magát a bűnnel, de Isten nem vonja meg a szeretetét soha. Tetteinkre, hozzáállásainkra mondhatja, hogy helytelen és változásra szoruló, a személytől mégsem vonja meg a szeretetét. A kereszt pontosan ennek, a feltételek nélküli szeretetnek a jele. Isten mindent látó tekintete nem a fenyegető és a hibák után kutató tekintet, hanem az a gyöngéd és szerető tekintet, amelyben biztonságban lehetünk, még ha ez a tekintet épp a tisztasága miatt gyakran szembesíthet bennünket saját sötétségünkkel. Ez a tekintet a jó pásztor óvó tekintete. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. Olvassuk János evangéliumában. A jó pásztor tehát minden emberhez személyesen viszonyul. A könyvelő Isten ezzel szemben árgus szemekkel lesi, hogy hol vannak a hibák és emberi kudarcok, és azokat állandóan ellenőrzi és kíméletlenül szem előtt tartja. A jó pásztor tekintetét állandóan juhain tartja, szereti őket, és ügyel arra, hogy egy se veszék el közülük. A szerető Isten kép tehát szabaddá tesz, fokozatosan megszabadít bennünket a kényszerektől, belső motivációt ad. Ezzel az Istennel már lehet intim és meghitt kapcsolatot létesíteni, még az előbb felsorolt démoni jellegű torz istenképekkel ez lehetetlen volt, vagy ha valaki mégis megpróbálta, akkor az nyomorúságot és boldogtalanságot eredményezett. Ha az irgalmas és jóságos Istennel építem a kapcsolatomat, akkor fokozatosan megszabadulok a büntető bíró démontól való szorongástól. Amint elengedem a lelkiismeret furdaló Jézus képet, akkor végre kialakíthatom a kapcsolatomat azzal a nagybetűs társal, aki mindig megért, aki mindig együtt érez velem, akivel minden örömet és fájdalmat megoszthatok. A könyvelő istenkép aggályba és perfekcionizmusba hajszoló mi volt a helyett, az engem állandóan szerető tekintettel néző jó pásztorral és az énekek énekének szerető jegyesével lehet találkozni és vele elindulni egy örökké tartó meghitt kapcsolat irányába. Végül pedig a teljesítmény elváró istenkép elengedésével megtapasztalom azt a gyógyító valóságot, mely a végső válasz a legmélyebb emberi vágyainkra. Ez az Isten feltételek nélkül szeret. Mindig, mindenhol és mindennek ellenére. Azért szeret, mert létezem, s mert a gyermeke vagyok. Szeret engem a semmiért. Szeret engem mindig, mindenhol és mindennek ellenére. Minden egyes pillanatban és minden egyes helyen. Bennem, ebben a jelen pillanatban. Mindennek ellenére, mert semmi olyat nem tudok tenni, amely által elveszíteném a szeretetét. És az emberi személy végső soron erre a szeretetre vágyik. Egy olyan szeretetre, amely mindig, mindenhol és mindennek ellenére jelen van. Ezt keressük mindenben és mindenkiben. De amint a szerető Istenben ezt megtaláljuk, és csak ő benne tudjuk ezt tökéletesen megtalálni, onnantól kezdve a lelkünk legmélyén lesz egy hihetetlen, csodálatos elégedettség és béke. És onnantól ezt a szeretetet senki mástól nem fogjuk elvárni, és sehol nem fogjuk keresni, ahol ez nem található. Ellenben minden egyes emberi szeretettel meg leszünk elégedve, és boldogok leszünk tőle, mert nem fogunk többet tőle elvárni, mint amit adni tud. Nem fogjuk a mindig, mindenhol és mindennek ellenére jelenlévő szeretetet máshol várni, csak ott, ahol az van. Ellenben az emberi szeretetet annak minden törékenységével együtt, mivel már nem várunk tőle többet, boldogan be tudjuk fogadni, és örülni tudunk neki. És így van harmóniában együtt az isteni és az emberi szeretet. Az isteni szeretet tökéletessége által tudok boldog lenni az emberi szeretet miatt, annak minden törékenységével együtt. Így hangolódnak össze ezek a szeretet harmóniák. Így adja ezt ki a szeretetnek a szimfóniáját, isteni és emberi szeretet együtt. Ebben a szeretettség tudatban, melyben tudom, hogy a semmiért vagyok szeretve Isten által, már könnyebben elindulhatok a magammal, az életemmel és a megtörtségeimmel való szembenézés útján. Hatékonyabban tudok változtatni ott, ahol kell. Szégyen nélkül kérhetek mástól segítséget, és kudarcaim ellenére sem csüggedek el. Ez a szeretettség tudat a szerető Isten jelenlétében ad stabilitást, biztonságot és belső szabadságot. Dióhéjban talán ilyen lehet mi szerető Istenünk. Ennek a részleteit fogjuk megnézni a következő epizódokban.